utolsó délelőtt, testvérek, fáj a szívem, nagyon jó volt ez a hét, köszönjük szépen zsidó. És a úgy lesz a mai délelőtt, fogok tartani egy előadást, és akkor együtt fogunk maradni, jó? Nem fogunk szét menni kis csoportokban, de ez egy olyan téma, ami nem személyes, hanem a zenéről fog szólni az egész. És azért izgalmas, ugye, mert elsősorban én kiállok, itt nem is vagyok zenész, hogy én fogok beszélni a zenéről, tehát hogy lüket vagyok. De vannak bizonyos alapelveket, amit a Bibliából is tudok kivenni, és nagyon fontos, hogy ezeket megbeszélünk, és az is izgalmas, hogy olyan vegyes a társaság, ugye, vannak, akik reformátusok, vannak, akik katolikusok, vannak, akik a testvérgyülekezetből evangélikus, tehát a háttér, a mi zenei háttér nagyon-nagyon más. Tehát amit mihez hozzá vagyunk szokva, az nagyon más, és azért jó, mert tudunk egymástól tanulni. Ez nem egy hátrányos helyzet, ez egy nagyon jó helyzet. Tehát próbálok úgy beszélni a zenéről, utána nem megvitatni, jó? Tehát a Péternek el kell menni az előadás után, nem baj, de remélem, hogy a többiek itt tudtok maradni, és megvitatjuk. Meg is kell adni. Az előadás közben? A vonat miatt. Oké. Oké. De nem baj. Tehát várom, hogy milyen visszajelzések. Ti hogyan látjátok a zene, az imádás? Jó? Ez egy nagyon személyes dolog, ami ugye nagyon közel áll mindannyiunkhoz. Tehát merjük ezeket. Mielőtt belevágok az előadásban, csak gyorsan mondanék, hogy Margit mondta, hogy a 18 és a 19 kulcs meg nincs meg. Tehát ti tudjátok, hogy még szobában aludtatok. Most kell elmenni. De ugye? Tegnap láttunk, hogy beszéltünk az Isten imádásról, és beszéltünk a latreo tágasabb értelemben, hogy mit jelent Isten imádni az egész életünkkel, ugye? És három területet elővettünk, ugye? Láttunk, hogy mit jelent az időbeosztásunkkal imádni az Isten, hogy arra beszéltünk, hogy mit jelent betartani a szombatnapot. A mi kis csoport végül csak arra beszéltünk, nem is jutottunk a másik kettő vagy a harmadik területhez. De mit jelent betartani a szombatnapot? A tálatomokat mit jelent, hogy a munkahelyünken képviseljünk az Istent, ugye? És a harmadik a pénzünkkel, hogy a tizedet adunk, igazából nem a tizedet, hanem egymásnak a terhét hordozunk. Tehát legyünk bőkezőek, az Új Szövetség sosem mondja, hogy adjunk a tizedet. Az Új Szövetség arra beszél, hogy adjunk, ameddig kicsit fáj. És adunk, ameddig igen, egymásnak a terhét viseljünk, hordozunk. Most, amiről beszéltünk tegnap, ugye ez van egy feszültség, és Kriszti említette ezt, hogy ezek törvények. Ugye? Az Isten kimondja, sőt, az Ószövetségben, aki nem tartotta meg a szombatnapot, akkor ezt meg kellett ölni. Ezek mind törvények, és mind szabályok. Tehát ez a mi kötelességünk az Isten előtt, ugye? De vigyázunk, hogy így akarjunk tartani, mint kötelesség. Ugye? Ez kevés. Ez is nem arra hív minket, hogy így tartjuk ezeket, mint egy kötelesség, hanem ez egy kiváltság. Ez egy kiváltság. Az mit jelent? Hogy a vasárnapon pihenni, együtt lenni közösségben, ez nekünk jó. Ugye? Ez sok-sok örömet ad nekünk, hogy mi tudunk kikapcsolódni a világtól, egymással lenni, egymásra hitét erősíteni, és emlékezni az evangéliumról. De nekünk ez egy kiváltság, hogy az Isten az, hogy ne dolgozzál, csak pihenjél. És ez, amit ad nekünk sok-sok örömet. Vagy a tálatnyomok szerint szolgálni. Az egy gyönyörűséges dolog, ha valaki tud olyan munkahelyen dolgozni, és használni azok a talentumokat, amit az Isten adott. A világ is rájött, hogy ez egy fantasztikus dolog. A humanizmusnak a lényege, az önmegvalósítás. Tehát, hogy Isten hív minket, hogy a talentumok szerint képviseljünk őt. Ez a mi kötelességünk? Igen. Ez egy kíváncsiság, ez egy öröm. Ez egy öröm. És ugyanaz, mint a pénz, ahogy említettem tegnap. Jó adni, mint kapni. Tehát nem kölcsösen adunk, hanem örömmel adunk. Tehát amikor látjuk ezeket, hogy ezek csak kötelességek, akkor ez egy ilyen minimalizálás az egésznek. Ez is nem akarja, hogy mi így tartjuk. Tehát miről van szó itt? Az életünk arra szól, hogy Isten arra hívott minket, hogy dicsérjünk őt az egész életünkkel, és élvezünk a vele való kapcsolatot. És akkor vannak nagy bajok, amikor ezt a két dolgot akarunk szétválasztani. A teológiára, ahol jártam, teológiának beszámolt, hogy amikor ő diák volt, mindig csak nyomták, hogy a keresztény élet arra szól, hogy dicsérd az Urat, és legyél lelkész, és az egész életed arra szól, hogy dicsérd az Urat. És nagyon sok lelkész így, mi történt velük? Kiégtek. Hát senki nem mondta neki, hogy ez egy öröm. És csak szolgáltak, szolgáltak, meddig égtek ki. És elfelejtették egy nagyon fontos szó. És. Az egész életük arra szól, hogy dicsérd az Urat, és élvezd a vele való kapcsolat. Ha te nem élvezed a kapcsolatot Istennel, akkor valami nagyon baj van. És te úgy látod magadat, hogy neked kötelességből valami kell adni az Istennek. És azért mondtam, amit mondtam tegnap, hogy az Istennek nincsen szükség semmire. Az Isten nincs szükség a te pénzedre, a te szolgálatodra, semmi, ugye? Azért szolgáljuk az Urat így, mert ez egy öröm. És ha nincs öröm, akkor meg kell kérdőjelezni, miért nincs öröm? Valamit nagyon rosszul látom. Ugye? Hudson Taylor, aki misszionáris volt Kínában, azt mondta, hogy én nem hoztam áldozatot. Én sem hoztam áldozatot. Így vagyok 10 évig Magyarországon, nagyon sokszor kérdezik, és hogy érzed magad Magyarországon? És ott hagytad Amerikát, és én nagyon jól érzem magamat itt Magyarországon, mert a helyen nem vagyok. És ide küldött, és ez egy öröm nekem. Ez nekem egy nem. Ez egy szolgálat, hogy ide jövök a páratlan hétre, és röpizek, és pingpongozok, és hát igen, egy kicsit. De én nagyon jól érzem magamat. Ez nem egy görcsös valami. És az életünk arra szól, az Isten hívott minket az örömhöz. És ez az öröm, ő benne van. És csak ő benne van. Lehetünk önzőek, de csak Istennel. És az Isten azt mondja, az jó. Az jó. Jöjjetek hozzám, és legyetek önzőek. Mert én akarok adni. Nem kell nektek adni. Jó? Tehát erről volt szó tegnap. Az ilyen keresztény hedonizmus tényleg gondolkodás. Tehát másik szó, Isten imádni, azt látunk, hogy a proszkuneo, az a szűkebb értelem, hogy mit jelent térdre esni, és úgy imádni Isten lelkileg. És fel kell tennünk azt a kérdést, hogy miért is boruljunk le Isten előtt, emeljünk a kezünket, és miért imádjunk őt. Mert az Isten egy ilyen önző király, tessék engem imádni. Hát azt tudjuk, hogy ez nem igaz, ugye? De miért is imádjuk az Istent? Mert ő az egyetlen, aki arra méltó. Az angol nyelven nagyon jön ki, hogy az imádás az a worship. És az a szó, hogy worship honnan jön? A worthy. He is worthy to be worshipped. Ő az egyetlen, aki arra méltó, hogy mi őt imádjunk. Ő az egyetlen király, ugye? Ő az egyetlen teremtő. Nincs más. Nála van minden hatalom az ég és földön. Tehát ez is a mi, ha azt akarjuk mondani, ez a mi kötelességünk. Azért imádjuk Isten, mert ő a király. Ugye mi vagyunk a megteremtett bárányok. Ez a mi kötelességünk. De vigyázzunk itt, ha megint akarunk ezt minimalizálni. azért megyünk az Isten tiszteletre, mert ez az én kötelességem. Megint ez egy kiváltság. Azért imádjuk Isten, mert ez egy nagy öröm nekünk. Ő a király, őt dicsérjük, és amikor dicsérjük, akkor miénk az öröm? Ha nincs öröm a dicséretben, akkor baj van. Meg kell kérdezni, hogy miért nincs öröm? Csak kötelességből csináljuk ezt, akkor baj van. Ugye? Tehát az imádás, amiről beszélünk, így megint ezt is kell, mint egy nagy paradoxon összetartani. Imádjuk az Isten, és élvezünk a vele való kapcsolatot. Azért imádjuk az Istent, mert ő hív minket magához. Máté 4:10. Jézus azt mondja, mert megvan írva, az Urat, de Istened imád, és csak neki szolgálj. Szuper! Ebben a versben látunk ezt a két szót. Csak ő imád, és csak neki szolgálj. Ugye? Az egyik a tágasabb, a másik a szűkebb értelem. De Jézus azt mondja, hogy csak őt szolgál, és tovább, amikor beszél a samaritán asszonya, ezt mondja János 4-ben, de eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten hív minket magához, és azért kiállunk a zsoltárokra, és azt mondja, gyertek, jöjjetek az Isten jelenlétében. És pontosan azok az Isten tiszteletek nagyon szeretek. New Yorkban például az a gyülekezet, amit említettem. Úgy kezdődik minden Isten tisztelet, hogy egy lápész kiáll, és ma reggel felolvastam a 95. zsoltárt. És majdnem, hogy kiabál, de hát kiállt az emberekhez, az 3-4 ezer ember, hogy jöjjetek és imádjuk az Urat! Mert ő csak felolvassa a zsoltárt. Mert Isten hívja az ő népét az ő jelenlétében. Azért imádjuk őt, mert Isten mondja, hogy gyertek. Nem, hogy én most én csak megyek az Úrhoz. Gyert is. Ő meghívott minket. És az a fantasztikus belegondolni, hogy a transzendentás Isten, a teremtő Isten hív minket az ő jelenlétében. Nem fantasztikus? És pontosan azért kiáltjunk hangosan, és építsünk fel ezt a hangulatot, hogy van transzendentás jelenlét most. Nem a jó barátod hív téged. A király, a teremtő Isten hív minket az ő jelenlétében. Tehát ezt is kell, hogy tartsunk a egyensúlyban, hogy az Isten távol, de mégis közel van mindannyiunkhoz, és személyesen ismer minket. Tehát minden Isten tisztelet úgy kellene kezdeni, hogy a teremtő királynak a jelenlétében vagyunk most. Ha azt nem érezünk, akkor miért nem érezünk azt, hogy az ő jelenlétében vagyunk. Másik akkor, hogy miért is imádjuk Istent? Miért is imádjuk Istent? Isten miért szeretne, hogy mi őt imádjunk? Azért, mert az Isten úgy teremtett minket, hogy valami vagy valaki fogunk imádni. Ugye? Azt a szót, hogy imádni, azt használják a másra. Úgy imádom azt a tortát, hogy mit tudom én. Valamit, valakit fogunk imádni. Másik szó, hogy mindannyiunk bálványimádók vagyunk. Ugye? Valami, vagy valaki lesz a legfontosabb az életedben. Valami, valaki ugye fog adni neked azt az érzést, hogy én értékes vagyok, én fontos vagyok. Valami, vagy valaki fog elé helyezni magát Isten, vagy az Isten helyére fog kerülni, ugye? És mi erre vagyunk hajlamosak, mi állandóan keresünk valamit, valakit, hogy imádjuk. Férfiaknak főleg egy karrier, és nőknek főleg egy kapcsolat. És azt gondoljuk, hogy attól a valamitől szerzem az én identitásomat. És erre kell vigyázni, sőt, harcolni kell, tudomásul venni, hogy mi innek vagyunk. Kávén János azt mondjuk, hogy mi szívünk egy bálvány gyár. Mi gyártjuk ezeket azokat állunk. Annélkül nem tudunk létezni. És az Isten így teremtett minket. Valamit vagy valakit, most mindannyiunk valamit vagy valakit imádjuk. Az a kérdés, hogy mit fogsz imádni?
Mit fogsz imádni?
És Zisra azt mondja, gyere hozzám, és imádjál engem teljes szíveddel. Mert én csak jót akarok. Én csak örömet akarok adni neked. És ha imádod azt a bálványt, azt a kapcsolatot, azt a karriert, testvérek, azt tönkre fog tenni téged. Tönkre tesz téged. Tehát csak Isten lehet imádni. És azért Isten hív minket, mint egy mágnes, gyere hozzám. Hey, imádjál azok a hamis istenek, mert tönkre tesz téged. Nekünk ezt tudnunk kell. Tehát, miről van szó? Nem szabad szép választani. Imádni Isten a tágas értelemben, és imádni Isten a szűk értelemben, csak a zenével, vagy csak az életünkkel. Mind a kettő fontos. Sajnos történelmileg reformátusok, mi, és én református vagyok, főleg a tágas értelemről van szó. Éljed az életet az Isten dicsőségét. Mindegy, hogy eszel, vagy iszol, az a lényeg, hogy csinálja az Isten dicsőségét. És a reformátusok, mi ezt szoktak hangsúlyozni. És nem annyira a zene. De vannak olyan gyülekezetek, hogy mindenki csak kiáll, és zenélnek, és szuper megy az imádás másfél órán keresztül, de a szolgálat, vagy hogy ez a te életeddel imádod az Isten, van, hogy ez a két különböző dolog. És azt mondjuk, hogy minden kettő egyensúly is kell belenni, és minden kettő nagyon-nagyon fontos. Ha nincsen egyensúlyban, akkor nagyon nagy baj van, ugye? Tegnap azt láttam. Mit mond Isten Ézsiás 1-ben? Azoknak, aki szóban imádják Istent, de neki semmi köze, hogy mi történik a társadalomban? Lehet, hogy ezek nagyon vallásos emberek. És Isten azt nevezi őket, hogy Sodoma és Gomora. Sodoma és Gomora, Ézsiás 1. Nem szabad szétválasztani. Ez is egy paradoxon. Ennek is van az a szó, hogy és. Imádjuk szűkebb értelemben, és tágosan. Holisztikusan hív minket magához az Isten. Okay. Tehát a mai reggel kérdés az, hogy hogyan imádjunk Isten szűkebb értelemben. Jó? Luther azt mondta, még nem, de nézzük meg Luthernek a képet. Luther azt mondta, hogy ami nem biblikus ellen, azt használhatjuk. És elindult a reformáció. Ami nem biblikus ellen, azt használhatunk. Calvin sokkal radikálisabb volt. Azt mondta, hogy csak úgy lehet imádni Istent, ahogy van írva, le van írva a Bibliában. Tehát értitek? Calvin azt mondta, hogy le van írva a Bibliában, akkor úgy lehet. Luther azt mondta, ha nincs a Biblia ellen, akkor az lehet használni. Én értelemben Calvin sokkal radikálisabb volt. Én értelemben ő nagyon akart szakítani a katolikus hagyományokat. Luther azt mondta, hozzuk át, nem baj. Itt nincs baj. Mi történt? Mi történt emiatt? Calvinnak a zenei világ sokkal szegényebb lett. Sokkal szegényebb lett a református zenei világ. Ő csak zsoltárok énekeltek, ugye? Az le van írva a Bibliában. Zsoltárok énekeljetek. És akkor ők csak zsoltárok énekeltek. Csak nem felejtsetek egy dolog. A reformáció előtt nem is lehetett énekelni a templomokban. Nem is lehetett énekelni. Csak a pap énekelt. Nem is lehetett énekelni. Amikor a Calvin kérte, hogy Louis Bourgeois vezessen az éneket Genfben, az egy radikális dolog volt. Ő egy nagyon elismert énekes vagy zenész volt a Európában. És Calvin kérte, hogy ő vezessen le az éneket Genfben. És senkinek gondoljon, hogy úgy énekeltek meg, mint ma. Lassan. Hú, nagy élet volt! Nagy élet volt Genfben, amikor énekeltek ezt a zsoltára. Mi történt? Közben Lutherrel. Luthernek a zenei világ virágzott. Nagyon-nagyon virágzott. Ő nagyon tehetséges zenész volt. A Luther nem lenne türelmes velem. Azt mondta, nekem nincsen szükség egy lelkészre, aki nem zenész. Ő kidobott volna engem. Nem vagyok zenész. Luther zenész volt. 37 éneket írt, És az egyik kedvenc énekem, amit mindig van nálam az én naptáromban, az a 130. Zsoltár, amikor írt. És gyönyörű, szép, fantasztikus. Mindig, amikor újra akarok emlékezni az evangéliumról, akkor kiveszem és kezdek énekelni, mert gyönyörű, szép. Luther 37 éneket írt, a leghíresebb ez az erős báremi Istenünk. De 1546-ban, az ő halálnál, körülbelül 30 év után, tehát 1516-ban kezdődött ugye a reformáció, tehát 30 év belül már 60 énekes könyv volt az evangélikusoknak. 60 énekes könyv. Kirobbant az egész kereszténység. Újra felfedezték az evangéliumot. Kezdtek énekelni. És 100 év alatt, tehát 1618, mielőtt elkezdett a 30 év háború, ugye? Ezek a szörnyű vallási háborúk. Tehát 1618 körülbelül, tehát 100 éven belül 25 ezer éneket írtak, korálok énekelnek. Az evangélikus virág, zené virág csak virág. Énekeltek, rengetegen megtértek. És főleg, ami jellemző volt ezek az énekekre, hogy ilyen magasztalos imádás az Isten felé. Az énekek az evangéliumról szól, Istenről szólt. De most nézzük meg egy pár irányt el, amit a Biblia ad nekünk, amikor gondolkozunk, hogy milyen énekeket kellene énekelni, mit tanít minket a Biblia. Kérem, hogy vegyetek egy szép is a Bibliátok, csak két verset fogok olvasni, mert igazán a Biblia nagyon nagy sok szabadságot ad nekünk. Kolosszi 3:16. Tamás, azt megkérhetem tőle, légy szíves, Kolosszi 3:16, és akkor én közben fogunk felolvasni Efézus 5:18-20. Igazán csak az egyik vers lehetne felolvasni, mert ezek a versek ugyanazt mondanak, ez nem 12 különböző vers, Pál írta minden kettőt, és ugyanazt mondja minden két versben, és ezen kívül alig van tanítás a zenéről a Bibliában. De amit mond ez a pár vers, azt mondom, hogy ez elég, hogy tegyük le az alapköveket, hogy mit jelent keresztény zene, jó? Tehát Tamás, először a Kolosszi 3, és akkor csak a 16. vers, jó?
A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és nincsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Háladással énekeljetek, énekeljétek szívetekben az Istennek.
Okay. Három dologról van szó itt, hogy olvasom Efézus 5:18-20. Három dologra figyeljük. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Nézzük meg ezt a három dolgot, jó? Tehát mi az imádásnak a célja? Mi az imádásnak a célja? Jonathan Edwards, aki Amerikában a leghíresebb, legfontosabb teológus, ő az 1730-as években élt, mai napig az emberek tartják, mint a legnagyobb teológus. Azt mondja, hogy az igazi Isten imádása az, amikor az egész lényünkkel ráhangolodunk az Isten kegyelmére. Ez a lényege. Amikor az egész szívünkkel, az egész hitünkkel, az egész érzelmünkkel, az egész akaratunkkal ráhangolodunk az Isten nagy kegyelmére. Ez az igazi imádás. Amikor az egész lényünkkel, szívünkkel imádjunk Istent és az ő jóságát. Most, hogyan imádjunk Istent. Tehát ez a cél, ez amit el akarunk érni, hogy a szívünkkel imádjunk az Istent. Most hogyan érjünk el azt a célt? Hát ezek a versek azt mondják, hogy úgy lehet ezt elérni, hogy szóban vagy énekléssel. Tehát szóban azt olvasunk, hogy a szó az eszköz, amit az Isten használ, hogy őt imádjuk. Tehát Kolosszei levelében, a 16. vers, azt olvasunk, hogy tanítsátok, vagy intsétek egymást teljes bölcsességgel. Vagy az Efézus 5:19, mondjátok egymásnak zsoltárokat, vagy mondjátok a szívetekben az Úrnak. Tehát szóban halljuk az igét, szóban mondjuk el ezeket egymásnak, vagy énekléssel. Szóval csak ezekről versenyben, hogy énekeljetek szívetekben az Úrnak, zsoltárokat, lelki éneket, dicséretek. Vagy Efézus levelében, énekeljetek és mondjatok dicséretet, zsoltárok, lelki éneket. Tehát szóban mondjuk el, vagy énekben mondjuk el. Tehát négyféle dologról van szó itt. Amikor egymásnak mondjuk az igét, akkor ez tanítás vagy prédikáció. Amikor egymásnak mondjuk az igét, amikor Istennek mondjuk, akkor ez egy imádság, ugye? Amikor egymásnak énekeljük, akkor ez csak egy sima bátorítás, vagy egymásnak hitét biztatjuk. És amikor Istennek énekeljük, akkor ez egy ilyen imádás, ez egy dicséret, jó? Az utolsó kettőről szeretek szólni, nem akarok a prédikációról beszélni, ez egy másik téma, de nézzük meg, hogy mi az, ami fontos így. A prédikációval és az énekléssel erősítjük egymásnak egy hitét. Tehát az ének és a prédikáció ugyanaz a cél, hogy erősítsük a mi hitünket, hogy mi ráhangolódunk az Isten kegyelmére, és őt imádjuk. Ugyanaz a funkció, ugyanaz a cél. Tehát ez az eszköz. Az eszköz, az ének és a szó, hogy elérjünk a célt. Most mi lesz a következménye ennek? Mi lesz a következménye annak? Kolosszi 3-ban azt olvasunk, hogy a Krisztus beszéde így lakozik bennünk. A Krisztus beszéde így lakozik bennünk. Tehát mi az éneknek a lényege? Az, hogy beírja az Istennek az igéjét a mi szívünkben. Hogy beírja az igéjét a mi szívünkben. Ez a lényege a zenének. Az lesz a következménye, hogy az ige be van írva a szívünkben. Efézus 5-ben ugyanaz. Így töltekezünk Szentlélekkel. Tehát Pál azt mondja, hogy a következménye, hogy énekeljünk, az lesz a következménye, hogy mi így töltekezünk a Szentlélekkel. Csodálatos dolog, ugye? És azt összehasonlítja, mivel? Ne rúgjatok be borral, hanem töltekeznek Szentlélekkel. Miért ezt a hasonlatot hoz? Hát aki már be volt rúgva, az nagyon jól tudja, hogy az örömet okoz, ugye? És az ember kezd nevenni, és jól érezni magát, hogy Pál, ezt a metafort, ezt az allegóriát használ. Milyen dolog ez, Pál? Hát ő mondaná, hogy hát Isten, de érted? Ha te nem örömmel imádod az Istent, és olyan érzés, nem tölt be téged, ami öröm, akkor baj van a te dicséreteddel. A Pál mer ilyen merész hasonlatot hozni, hogy a következmény az, hogy a Szentlélek betölt téged, mint a bor betöltene. Hihetetlen belegondolni. Tehát ez a két dolog, ez nem két különböző dolog. Hogy az igen így betölt minket, vagy a Szentlélek betölt minket. Miért? Galati 3, nézzük meg, Galati 3, hogy olvasom nektek. Ez a textus klasszikus, hogy hogyan töltekezünk Szentlélekkel. Mennek a viták, különböző irányzatok. Én próbálok a Bibliára figyelni, hogy mit tanít minket a Biblia a Szentlélek való töltekezésre. Figyeljétek nagyon! Pál Ezek a versekben nagyon haragszik a galatiákra. Ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol Pál nagyon haragszik, ugye? Úgy nevezi a galatát, hogy balga galat. Kemény beszéd, ugye? Gondolkozunk Mózesről, hogy Isten azt mondja, vigyázzál, türelmes legyél a népben. Pál így mer beszélni. Miért? Mert ők közel voltak, hogy elhagyják az evangéliumot. És kezdtek a törvény szerint élni. És Pál tudta, hogy ha ők elhagyják az evangéliumot, akkor kész. Ez nem egy periférián való téma. Ez központi téma. Mit mond Pál? Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igének hallása által teszi ezt? Pál miért, vagy hogyan küldi a szent lelket nekünk? Mit mond Pál? És hogy küldi az ő szent lelket? Amikor mi visszaemlékezünk az evangéliumról. Amikor mi újra és újra halljuk az evangélium. Mi az, amit Isten tett értem Krisztusban, a keresztben. Azért nem mellékes kérdés, hogy a filmben szerepel a kereszt. Mert amikor mi visszaemlékezünk a keresztre, a megváltásokról, azért nem mellékes, hogy a 10 parancslatban a lényege a szombatnak az, hogy emlékezél az evangéliumra. Isten azt akarja, hogy mi állandani, és újra felfedezünk. Újra és újra rádöbbennünk az evangéliumra, hogy igen, én, Isten engem megváltott az ő keresztjével. És amikor valahogy újra ráhangolodunk az ő kegyelmére, újra rácsodálkozunk a keresztre, akkor Isten küldi az ő szent lelket, és betölti a mi lelkünket örömmel. És testvérünk, ha te nem tudsz örvendezni az evangéliumban, akkor kiáltál Istenet. És kérjük, hogy könyörögjön rajta. Elveszítettem az örömet. Az evangélium az valamilyen száraz tény, lehet egy történelmi tény. Kiáltál Istenet, hogy frissítsen fel a te lelkedet. És ő úgy fogja csinálni ezt, hogy küldi a szent lelket. Amikor újra és újra ráhangolatsz az evangéliumon. Tehát, Isten azt kér tőlünk, hogy merjünk énekelni Istennek, merjünk énekelni egymásnak, mondjuk a szót, egymásnak az ígét, az evangélium. Mi halljuk az evangélium, ő betölt minket az ő ígével, betöltök ezek a Szentlélekkel, és akkor újra imádjuk az Isten. Tehát ez valahogy ez a ciklus, amire hív minket az Isten. Tehát, az igazi Isten imádása az mindig örömmel jön. És itt megint kell vigyázni, hogy ne szétválasztjuk ezt a két dolgot. Sokszor azt érzem, hogy a hagyományos, református féle templomokban az emberek bevonulnak, és valahogy imádják Isten minden ható király, a szent király, valahogy sokkal merevebb a hangulat, és mindenki leül, és mindenki csendben van, mint hogy király jelenlétében vagyunk. És hello, valakinek van öröm? Nincs, mi itt vagyunk, ez a mi kötelességünk. Bemész a másik gyülekezetben, és ugye Jézus a mi jó barátom. És mindenki ölel egymás, és beszélnek egymással. Hé, kezdjük az Isten tízet! Jó van, leülünk, és mindenki szuper jó érzi magát, ugye? De nincs meg ez a szentség sokszor. És lehet poénkodni ezeket nagyon-nagyon érzékenyes dolgokról. De én azt akarom mondani, hogy valóban meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy kinek egy jelenlétében vagyunk, és ő hogyan akarja, hogy mi imádjunk őt. Ilyen mereven, komolyan, vagy inkább felszabadultan örömmel. Valahogy minden kettőt kell találni. És nem könnyű találni ezt az egyensúlyt, sokszor a hagyományok diktálnak. De most engedjétek, hogy kezdek tanítani, hogy a Biblia milyenféle éneklést vár tőlünk. És nyomjuk a gombot, nézzük meg, hogy mi fog megjelenni. Még egyet. Jó. Oké. Tehát az első pont az, hogy énekeljünk Istennek és Istenhez. Ez elég egyértelmű. De ha megnézzük ezt a szöveg, kinek, vagy kihez énekeljünk most? Közvetlen Istenhez, ugye? Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Énekelünk Istenhez, Istennek közvetlen. Vagy teremts bennem tiszta szívet. Kihez szólok így? Istenhez. Ez az egyik fajta éneklés. Nézzük meg a második fajta. Áldja lélekem, ez kihez szól? Tessék? Saját magunknak én. Most én énekelek az én lelkemnek, visszajött hozzám az ének. Miért csüggelt el én lelkem? Most én csak feltettem egy kérdést magamnak. Ugye? Tehát szoktunk erre figyelni. Amikor énekelünk, most kihez énekelünk? Ez nem baj, ezek zsoltárok, a 103. zsoltár, amikor olvasunk a Bibliában, az író magának írja. Ugye? Ez egy nagyon híres református ének. Áldja én lelkem a... Igen, ő magának ének. Oké, lapozunk, nézzük meg, hogy kihez olvas, kihez énekel a következő ember. Áldja őt, mert az Úr... Most én másnak szólok, ugye? Most nem magamnak szólok, hanem másoknak szólok. Ez a szám, vagy ez a, nem a szám, ez az ének. Joachim Neander írta, ő akkor volt a leghíresebb református énekes író, és a Neander, valaki hallott ezt a nevet valahol? Pontosan. És Joachim Neander, ő nagyon szerette a természetet, és ő imádta a Teremtő Istent. És az ő énekek főleg a Teremtő Istenről szól, nem annyira megváltó Istenre. És ez a Joachim Neander mindig, mint lelkész, elment sétálni egy gyönyörű völgyben, és ő arra lett híres, hogy ő abban a völgyben mindig sétált, és megnevezték azt a völgyet, hogy Neander völgy. Akkor találták meg ezt a szörnyűen, hogy ez jön, csak százat megnézni. Megnevezték Neander a...
De ez tényleg így van?
Tényleg ez így van.
Róla
nevezték el? De róla. Katasztrófa. Na most. Oké. Következő. Isten szívé megpihend. Most kinek énekelünk? Egymásnak. Ez az egész szám, az egész ének arra szól, hogy egymásnak énekeljünk. Tehát kicsit ez egy generáció a reformációtól. Ez most már 1700-as években Count Zinzendorf. Ki volt Zinzendorf? Ő volt a pietista atya. Itt a kontinensen ő volt a pietista mozgalom, vagy az ébredésnek. Tessék? A pietista atya, és akkor ugyanakkor voltak ébredések Angliában és Amerikában. És a Wesley az ő mozgalmán keresztül megtért. Zinzendorf egy hatalmas misszionárius szervezet elindult. Ő volt az első, aki igazán küldte a misszionárusokat, a világszerte küldte őket. És mindig énekeltek, és voltak egy hajón, amit majdnem egy hajótörés szenvedett, és ott volt Wesley ezen a hajón. És a Wesley retteget félt. És megkérdezte, hogy ti hívattok, nem féltek? Nem, az Isten kezében vagyok. És a Wesley annyira meg volt hatódva tőle, hogy a Wesley úgy tért meg ezek az Zinzendorfnak a misszionáson keresztül. És azok az énekek, amik ők írtak, közösségi énekek voltak. Nem ilyen magasztalos énekek Istenre, hanem egymásnak főleg. És a Zinzendorf és ez a pietista mozgalom, amit Herr Hutton találkoztak, az ő nagy birtokos volt, és képzeltek, hogy elindították egy imalánc, hogy mindig legyen valaki, aki imádkozik a misszionásokért és a mozgalomért, és ez az imalánc 100 éven keresztül tartott meg. 100 éven keresztül mindig volt valaki a kápolnában, aki imádkozott a mozgalomért. Ez egy nagyon komoly mozgalom. Zinzendorf nem csak ezt az egy számot írt, ez az egyetlen, ami benne van éppen a magyar református énekeskönyvben, de nagyon-nagyon sok számot írt. Másik számot, amit szoktunk kérni, egymásnak te hódozatok. Ez is, csak egymásnak énekelünk. Nem énekelünk Istennek. Ez egy közösségi ének. Nagyon sok negro spirituális arra szólnak. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Menjél és mondd el a jó hírt. Vigyél a jó hírt. Tehát ez más, egymásnak a buzító éneke. Én nagyon szeretem a spirituálisokat. Majd Viktor fog énekelni nekünk egy spirituális, kicsit később. De nagyon sok spirituális pontosan erre szól, hogy csak szépen lassan énekelek és egymást buzítjuk. Oké, okay, tehát egymásnak énekeljünk, Istennek énekeljünk, ugye? Magunknak énekeljünk, és milyen negyedik kategória, következő Tamás? Énekeljünk a nem keresztényeknek. Ezek a gospel énekek. A leghíresebb szám Amerikában. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ez miről szól ez a szám? Ez egy bizonságtétel. Ő most arra énekel, hogy én egy bűnös ember voltam, és az Isten megváltott engem. Ő egy rabszolga hajónak a kapitány volt. Ha nem ismertek az ő történet, akkor a Wilberforce-nak az életében, ő volt az egyik kulcsember a Wilberforce-nak az életében. És ő egy lelkész lett. És magához vett a William Cooper, és ők ketten több éneket írtak, és összegyűjtöttek, és az ő Olney könyv, Olney hymnál, ahogy mondják, zene gyűjtemény, az lett a leghíresebb keresztény zenei gyűjtemény 150 éven keresztül Angliában. Tehát a John Newton egy nagyon fantasztikus ember volt. A William Cooper gyönyörű szép számokat írt, ismertek ezt az egy számot, hogy az Isten az a misztériumról szól, mint az Isten el van rejtve, és nem semmit rákozott, bocsánat, de most nem jut az eszembe.
Patronum misztérium.
Az Istennek az útja, az fölkészhetetlen, és de a bimbo, mondja, de... Az Úr csodáson működik, de az útja rejtve van. A Cooper akkor énekelt azt a számot, amikor elment öngyilkosnak lenni. És ez egy nagyon depressziós figura volt ez a Cooper, és nagyon a mélyeket élt át, és azért az ő számok fantasztikusan mély és gyönyörű szép, de ő nagyon áll az egész életünk keresztül harcolt a depresszióval. És éppen amikor elment öngyilkosnak lenni, az Úr megmentette őt, és akkor írt ezt a számot, az Úr csodása működik. William Cooper. Nincs itt a képen, csak azért mutatom, mert ő dolgozott mellett, a Newton mellett a lábunknak. Csak azért mondom ezeket, hogy nem tanítják általában, hogy ezek az énekek hogyan születtek. És Amerikában, amikor egy Isten tiszteleten vagyunk, és valaki bemond egy éneket, akkor általában elmondja a rövid történet, hogy ez az ének hogy született. És akkor ott visszatartod magadat, elsírod magadat, és sokkal mélyebben érted az az éneket. És nem véletlen, hogy annyira mély tartalma van a szövegnek, mert olyan mélységből született. Ez tipikus, hogy ő akart öngyilkosan, hogy 108 sztori van, 1100 sztori van. Következő, hogy énekeljük nem keresztényeknek. Az 1800-as években akkor is voltak ébredések világszerte Amerikában és Angliában, és az egyik fő eszköz, amit az Isten használt, az volt a D.L. Moody. Ismertek Moody? Moody világszerte utazott, és csináltak ezek a nagy sátor evangelizáció alkalmak. Több ezer ember hallották az evangéliumét, és rengetegen megtértek. És ezek az alkalmakon főleg használták a Fanny Crosby-nak az éneket. Fanny Crosby nagyon-nagyon híres író volt. Ő 8000 számot írt. 8000 számot írt. Az elég fantasztikus. Csak egy dolgod, ami nem szabad átlen, hogy ő 8 évesen vak lett. Vak volt az egész életen keresztül, és ő így memorizálta az egész Bibliát. és az Isten használta fel őt, Isten melyetek azt szólt, vagy ez ilyen, hogy megváltva, ugye? Gyönyörű szép szám. Megváltva, mi boldogon vallom a bárány, szentélő árán. Most megint, nézd meg a szöveg. Ez egy bizonságtétel. Ez egy evangéliumi ének. Ez nem megy föl Istenhez. Ő hirdeti ezt a nem keresztényeknek. De az utolsó verszak, megváltom, és akkor most Krisztusod énekli. De direkt csinálja, hogy bevonja nem keresztények, és most ők kezdnek énekelni a megváltóhoz. Fantasztikus, hogy így térnek meg az ember. Igen, ennek? Igen, hogy börtönökben járt a fenyőkrakó? Aha, azt nem tudtam, de el tudom képzelni, tehát egy fantasztikus nő volt. Na, akkor lépjünk, hogy csak akartam ezt mutatni, mint bevezető a gondolatokhoz igazán, hogy nagyon figyelnünk kell, amikor énekelünk. Most kihez énekelünk? Saját magunknak, ugye Istenhez, másoknak? Most nézzük meg, szeretnék előttetek tárolni 10 kritérium, hogy milyen alapján mondhatnánk, hogy egy ének jó minőségű. Hogy tényleg tetszik az Istennek, vagy nem, jó? Ez az én saját 10 kritérium. És azt mondom, hogy ítéljétek meg, használjátok fel, vagy nem. De nézzük meg az elsőt. Hogy jobban értsük az evangéliumot. Hogy jobban értsük a kegyelmét. Ahogy mondtam az előtt, Kolosszi 3.16, az a lényege, ugye, hogy a Krisztus beszéde lakjon gazdagon bennünk. Azért énekelünk, hogy jobban megértsük az evangéliumot. Azért tettem föl ide az August Topladinak a képe, mert ezt az éneket, amit énekeltünk a hét elején, hogy aki értem, megnyíltál, rejtsd el, ó, örök közszáll, ugye? És ez emlékeztet minket a Mózes történetről, amikor Isten ugye betett Mózes a kősziklában. És ha megnéznék ezt az egész számot, a szöveg annyira gazdag, hogy megértsük az evangéliumnak a lényeg. Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Annyira szépen emlékeztet minket, hogy az összes jó cselekedet nem ér semmit az Isten előtt. Csak az Isten kegyelme számít. Ugye ez evangélium. Tehát August Toplady egy elég nagy, vastag nyakú református volt, sajnos. És ő állandóan beszélgetett Charles Wesley-vel, aki egy armíniános teológus volt. De Toplady azt mondja, hogy én 500 éneket ér, vagy nem olyan sok. Hát sok, de Wesley-hez képest, majd fogunk beszélni Wesley-ről, de ő fiatalan halt meg a Toplady. Szerintem egy ilyen harcias ember volt, állandóan kritizált. Egy rossz példa erről. Nekünk van egy sok ilyen gyerek CD, ami tele van gyerekénekekkel, és itt is nagyon kell figyelni a szövegekre, hogy mit is énekelek még. És van egy szám, ahol a dallam az szuper, annyira szeretem énekelni, csak egy nap csak énekeltem, és miről énekelek én? Hogy the gospel in one word is love. Tehát az evangélium egy szóban az szeretet. Okay, nem rossz. Tömegkező sor, szeress fele barátodat, mint önmagadat. Vagy az evangélium egy szóban az a szeretet, szeresd fel a barátod, mint magadat. Az a törvény. Szeresd a fel a barátodat, mint magadat, az a törvény. Semmi köz az evangéliumhoz. És vigyáznunk kell, hogy az írók mit akarnak így közölni. Az evangélium nem, hogy szeressük egymást, bocsánat. Az evangélium az, hogy Isten minket szeret. És ez az, amivel töltekeznünk kell. Mert úgy jön be a Szentlélek, hogy mi tudunk egymást szeretni. De ha mi csak arra énekeljük, hogy szeressük egymást, jó. Ez nem Isten imádása, az egymásnak a buzdítása. De nagyon kell figyelni a szövegeket. Az első kritérium egy jó éneknek az, hogy egyre jobban értsük az evangéliumot, hogy az Isten kegyelme be van írva a mi szívünkben. Ez a lényege az egésznek, és nem véletlen, ugye a reformáció azt mondták, hogy nagyon-nagyon sokan megtértek, nem a Luther prédikációk miatt, ott is, de amikor énekeltek, akkor tértek meg az emberek. A másik az, hogy segít memorizálni az igét. Segít memorizálni az igét. 5. Mózes. Mózes bíztat minket. Amikor együtt vagy a családoddal, ugye? És amikor sétálsz az utat, akkor beszéltek ezek a dolgokról, és emlékezzetek ezek a dolgokról, és memorizáljatok, hogy tegyetek a falon az igét. Igen, az Isten azt kér, hogy memorizáljunk az igét. Most ezt a példát tettem ki, a Steve Green, ez egy zseniális zeneszerző, és például olyan számok vannak benne, hogy Efézus 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban. Ugye? Jó kis biblia vers, ugye? És olyan frappáns kis ritmusa van neki, hogy a gyerekek szeretik énekelni. És tele van az egész CD énekel. Nagyon-nagyon. Tehát memorizálni kell az igét. Harmadik, hogy az igé nem csak segít, hogy memorizáljunk, de hogy a zenével érinti a mi szívünket, és megmozgatja az érzelmeket. Igen, ez nagyon fontos, hogy megmozgatja az egész lényünket, a hitünket, az akaratunkat, a gondolatok és az érzelmeket. És azért mondom ezt, mert én itt református, járok református Isten tiszteletre, és nem tudom, hogy 10 év alatt egy párszor az éneket érintette az én szívemet. Majd fogok erre beszélni, miért. De az egyik oka az, hogy a reformátusok mi eléggé racionális lényen tudunk lenni. És mi nagyon-nagyon félünk az érzelmektől. Ugye? És olyan értelemben van oka, hogy miért félünk az érzelmektől, csak sajnos ez egy reakció a református egyházban. Miért? Mert látnak más gyülekezetek, ahol az érzelmek nagyon a középpontban van. És nagyon könnyen lehet manipulálni az emberek az érzelmekkel. Nagyon könnyen. Sokszor az ember nem veszi észre, hogy most ez most manipuláció, az én melodramatikus. Hogyan lehet manipulálni az emberek érzelmekkel? Megmondod az embereknek, hogy nekik hogyan kellene érezni magukat. Ugye? Hú, ez a következő szám, ez valami fantasztikus, csodálatos szám, és mindig, amikor elénekelem, akkor elsírom magamat, ez egy annyira mély, tartalmú szám. Most énekeljük az Úrnak, és nem mond nekem, hogy én hogyan kellene éreznem magamat. Majd, ha ez egy jó szám, akkor majd a szám tényleg azt a hatást fogja gyakorolni. És ezt tapasztalom sokszor, hogy egy, ahelyett, hogy csak engedjük, hogy az ember tapasztalja, hogy ez egy csodálatos szám. Mi az, hogy ez egy csodálatos szám? Borzasztó. Ez a féle kommunikáció, aki mondja, nem tudja úgy magyarázni helyesen, és ilyen szavakat használ. Inkább engedni kell a hallgató, hogy a hallgató mondja, hú, ez csodálatos volt. Ez ilyen lustaság az előadónak a részéről. Ez egy manipuláció. És így nagyon-nagyon vigyázni kell. És azért szerintem van ez a református egyházban, hogy eléggé távol tartják magukat az érzelmektől. De ez a számít, atyám két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott, tudom, ezt nagyon szeretem. Mindig, amikor elénekelem ezt, akkor nagyon mélyen érint. Mert mintha ez a saját szavamat most énekelem az Úrhoz. Tehát igenis, egy jó szám kell, hogy érintsen a mi érzelmünket. Oké, 4. pont. Új éneket énekeljük. 96. Zsoltár, 40. Zsoltár, 33. Zsoltár, igen, az Isten arra hív minket, hogy új énekek legyenek. Az mindig az első jel az ébredésnek, amikor új énekek vannak. Az 1730-as években, amikor volt ébredés Amerikában és Angliában, Isten főleg felhasználta Charles Wesley. 7000 számot írt Charles Wesley. 7000. A magyar református énekeskönyvben van 600 szám. Ez az egész egyház a kollekció, 600. Ő maga írt 7000, és az ő 7000-ből csak egy, nem, egyetlen seker bekerült a magyar református énekesképbe. Egyetlen egy se nincs benne. Szóval nem, az arány egy kicsit nem annyira jó. Mert a magyar református énekeskönyv az is csak egy kollekció, ott nincs csak magyar énekek, azok ilyen egyház történelmi. És hol van Veszlik? Gyönyörű számokat írt a Veszlik. Ez én kedvenc írom. Majd fogok erre visszatérni egy másik, azt mondja, 90 pontnál. De mi az, amit látunk világszerte most? Az, hogy nagyon-nagyon kevés új számok vannak. A szekuláris, posztmodern világban is. Ha meghallgatjuk a rádiót, jönnek ki új számok, ami nagyon szépek? Alig. Az állam 10 év alig van valami. Inkább a retro zene megy, ugye? Feldolgozzák a 60-as vagy a 70-es években. Amikor én felnőttem Amerikában, mindig jöttek új számok a 70-80-as években. Új együttesek, fiúk összefogtak egy garázsban, kezdtek gitározni, és valami csoda jött ki belőle. Hol vannak ezek az új együttesek? Sehol. Most a Hollywood emberek próbálnak összeszedni támadókat és összetenni őket, mint egy együttes. Nem csak barátok jönnek össze. A mai világban tükrözi a sötétség, ami van a kultúrában. Ez egy nagyon-nagyon sötét korszak, amiben élünk. Ami megölte a kreativitás és a posztmodern gondolkodás. Nem véletlen, amikor az emberek ráébrednek az Úrra, akkor új énekek vannak. Új énekek vannak. Ez a Matt Redman, ő az, aki írta ezt az Áldom Szent Neved éneket, amit többször énekeltünk ezen a héten. Ez egy nagyon jó példa, és ő tényleg nagyon szép éneket írt, és sok újakat vannak. Ez egy gyönyörű szép szám, ez a Jobb könyvét, annak a történet dolgoztatta. Tehát a Biblia beszél új énekekről, amikor az emberek ébredeznek, de az nem jelenti, hogy nekünk ki kell dobni a régi számokat. Nekünk kellene felújítani sokszor a régi számokat, és használni a régi számokat. Tehát a posztmodern világ, az emberek keresnek gyökerek. Ez az egész társadalom gyökértelenek, és akarnak ráhangolódni valami, ami tartalmas. És nem csak itt van ma, és holnap nincs itt. És azért sokszor Amerikában most azok a gyülekezetek kezdenek népszerű válni, ami a régi hagyományokat nyújtják, de feldolgozzák az új éneket nem orgonával, hanem gitárral, vagy ilyesmit. És az emberek nagyon szeretik, mert a szöveg az régi, hagyományos, de modern stílusban feldolgozom. Nekem mindig csodálatos érzés, amikor nekem van időm, reggelente, nekem van egy fizetem, ahol benne van az én kedvenc 300 énekem, és akkor van egy szám, ami nekem nagyon-nagyon jó, ez egy régi ír szám. A 800 évesekből jött. És amikor eléneklem, csak a hideg kiráz belőlem, hogy Isten megtartott ezt a számot több mint 1000 éve. Hihetetlen. És én is tudom ezt elénekelni, amit az Ír-szigeten énekeltek 1300 év ezelőtt. Hihetetlen. Lehet, hogy ismertek. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, say that thou art. Ismeres dal?
Igen.
Igen.
Koncert
Tehát ezek igazi kincsek, és lehet visszanyúlni ezek az igazi kincsekhez, és újra felhasználni. Tehát az új, az nem jelenti, dobjon ki a régi, de úgyis. Legyen új, legyen régi, legyen vegyes. Oké. Ötödik pont. Ja, mondtam, hogy van 10 pont. Ötödik pont. Hangszereket használjunk. 33. Zsoltár, első Kronika, 25.6. De főleg a 150. Zsoltár. a 151 Zsoltár felsorol rengeteg hangszereket, amit lehetne használni. Zsoltár 33.3. Énekeljétek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Vagy az első Krónika 25, a citerán, a lant, ami az Úr házában használják, mondja ez a vers. Tehát az Isten tiszteleten használják ezek a hangszereket. Miért fontos ez? Mert van egy bizonyos látása többeknek, hogy az új szövetség nem parancsolja azt, hogy használjunk hangszereket. És mert az új szövetség nem parancsolja, az emberek azt mondják, hogy az egyetlen igazi szép zene az az a cappella. Hangszer nélküli számokat kell volt énekelni. És vannak olyan gyülekezetek, amit csak a cappella énekelnek. Amiatt, mert nincsen parancsolva az új szövetség. Minden, hogy az új szövetségben tele van parancsolva, az más. Mintha kivágták a kétharmad a Bibliát. Ez nem jó. Az Isten hív minket, hogy különböző hangszereket használ. Miért fontos ez? Mert vannak olyan emberek, akik mondják, nem, csak az orgonával lehet játszani az Isten tiszteletben. Hol van ez írva a Bibliában, hogy csak orgonával? Vannak nagyon gyönyörű szép számok a református énekeskönyvben, amik orgonával szövő. Ha valaki előveszi csak egy gitár és pengeti, fantasztikus, gyönyörű szép szám. És az egy nagyon hátrányos helyzet a református gyülekezetből, és mégis így a fiatalok menekülnek a református egyházból. És hova mennek? Golgotába, ahol vagyunk mi. Hatodik pont, menjünk tovább. Szép legyen az írott szó. Olyan szép legyen, mint egy vers. Ismertek a szám, áld látom Istenet. Énekeltük ezen a héten. Fantasztikus. Gyönyörű szép a szöveg. Pálhegyi Ferenc és az ő fia Dávid írta ezt a számot. De ők több számokat írtak. Nagyon magyaros az ének világunk. Nagyon tudom ajánlani az ő forrás CD-ket. Az első számomra a legszebb, de azóta van 3-4-5. Most is énekelnek, ők is gyülekezetben járnak. Gyönyörű szépen ír ez a Dávid, és éppen a Feri bácsiak ezt a számot írnak. A Tündi a feleségemnek a békesség karácsony. Mit említem? A Tündi nem írt szöveget, de ő lefordította szövegek angolból. És az írott szöveg legyen szép, mint egy vers, vagy a szöveg, amit le van fordítva angolról, magyarra legyen szép. És nagyon sokszor, mert én a Timotheus társaságban dolgoztam 5 évig, nagyon sokszor lefordítanak sok-sok éneket angolról magyarra. Ma reggel is énekeltünk több szám. Voltak jók, voltak, ami nem annyira jó. Mert nem mindegy, hogy kifejezi, ugye? Sokszor, ha jól tudom, segítsek itt, a magyarban a szótag, az első szótagon teszik a hangsúlyt.
Tőhangsúlyos.
Igen, csak mert az olaszok azt mondja, a középsőben, azt hiszem. És az amerikai másképpen teszik a hangsúlyt. És amikor énekelsz, és egy magyar vagy, és akarod úgy énekelni ezt a szót, ahogy mondod, ahol a helyes a hangsúly van, nem lehet oda a zene, nem lehet oda menni, amikor az első szótag van a hangsúly. És a feleségem nagyon szenved ezzel, amikor ő lefordított számokat magyarra, mert ő igenis veszi a fáradtságot, és fent marad, mint tudom, 3 óra reggelig, több napokon keresztül, hogy szépen fordítsa a számokat. És számomra ez nem jó, amikor egy magyar ember próbál énekelni egy számot, és nem magyaros. Nem szép. Legyen szép. És olyan szép legyen, mintha nem lenne egy ének, akkor is, mint egy vers gyönyörű szép lenne. És a Charles Wesley, aki majdnem, hogy minden nap az életében írt egy új számot. Olyan szép számok vannak tőle, hogy ellen sír, hogy annyira szépen rémülnek a szöveget egymás mellett, és ahogyan fel van építve, és olyan képeket használ, hogy az ember csak fogja a fejét, hogy írta ezt meg? Mint egy angyal leírta. Tehát legyen szép, legyen minőségi a szöveg. Ne csapjuk be magunkat. Vagy egy másik példa, a mennyben fenn a trónusnál. egy baptista révész Árpád lefordított azt a számot. Gyönyörű, azok a szöveg gyönyörűek. Hetedik pont. Zeneileg legyen színvonalas. Első Krónika 25.6. Azt mondja ez a vers, hogy 280-an voltak az Isten házában, akiket megtanították az énekére, és mindannyian képzettek voltak, mondja ez a vers. Nem kell professzionális zenész lenni, de képzett kell, hogy legyen. Az Isten látja mi szívünket, és akik kint ülnek, az csak az érdeklődés, hogy mi van mi szívünkben. Azért merek kiállni és kicsit énekelni, és nekem, én nem vagyok énekes, ugye. Ha én nem jó énekelem, az nem, ez Isten tetszik, ugye. De amikor valaki kiáll és vezet, akkor legyen egy képzett valaki, mint a Zsuzsa. Vagy a Zsuzsa. Vagy a feleség. Legyen képzett, ugye Viktor. Csak azok álljanak ki, és tanítsanak. Vagy vezessenek. A Tündi, a feleségem, a koncerteken, az Isten nagyon megáldotta az ő koncertjük, és a faluházban csinálják ezeket, és tele van a terem, 300-400, még többen is lenne, csak nem félnek vele. És a Tündi mindig kér professzionális zenészek, hogy kísérjék az énekkart. Ott vannak hegedülnek, stb. És sokszor nem hívők ezek az emberek, nem keresztények. De nem baj, minőséget adnak, és mindenki tudja, hogy ők nem keresztények, de a minőség az nagyon fontos. Hogy ne csak bárki játszik. Vannak köztük is keresztények, de nem mindenki. A nyolcadik pont, és szerintem ez a legfontosabb, az, hogy ne legyen kultúridegen. Ne legyen kultúridegen. A kultúrahához közel legyen. Első Korintus 9, mit mond Pál itt, hogy mindenkinek minden életen. Mindenkinek mindené lettem. Magyarul az evangélium az marad, az nem lehet megváltoztatni. Az az evangélium az ugyanazt mondod, és ugyanúgy mondod Dél-Amerikában, Európában, Moszkvában, mindegy. De másképpen kell csomagolni. Másképpen át kell adni, hogy az emberek megértsék az evangéliumot. És azt a zenei stílus kell használni, ami közel áll az emberekhez, a kultúrában. Sose felejtem el, amikor a Covenant Theologian voltunk, a Tündi összefogta sok-sok nemzetközi diákok, és csináltak egy énekkart, fantasztikus volt látni, és különböző féle nemzetközi diákok voltak, és akkor tartottak egy koncert az egész Theologiának, és akkor Tündi, és éppen Sipos Gyöngyi kiálltak, és énekeltek mi a nagyon-nagyon híres református énekek, a 42. Zsolta, a pásztor. Mint a szép híres patogra. És nagyon gyönyörű, fegyelmezetten énekeltek, és mindenki köszönjük szépen. És akkor a hollandok, ők is felállt, ugyanazt csináltak, és akkor utána jöttek az afrikai. És ők kicsit meg voltak rémülve, hogy mi történik. Ti tudjátok tapsolni? Így. És akkor tetszett a kezetek, és tapsoljátok, és kivettek gitár, és fantasztikus volt. És mire énekelt ez a fekete asszony? Arra kezdett visítozni valahogyan, hogy Jézus Krisztus hatalmasabb, mint az összes lelki erők. Mert Afrikában nagyon tudják, hogy vannak démonok mindenhol. És a megtérés arra szól, hogy most Krisztus küldöző szent lelket, amit a leghatalmasabb lelket. És ő kiűzi a sötétség és a félelem. És most Krisztushez lehet fordulni. És úgy énekel, olyan erővel, hogy fantasztikus volt látni. És akkor a Dél-Amerikak, ők is jöttek, és hangoztak, és fantasztikus volt a lékkel. És akkor jött a kínai. Csönyi megkérdezi, hogy szeretnél valamit éneket? Igen. És hogyan tudunk téged kísérni? Nem kell engem kísérni, de hogy is. Én majd itt kiállok, és majd énekelek. És ott jött a Csönyi, első padon, és a király kérdezi. És a Csönyi majd szép örökte magát. Ő végig énekelt egy Zsoltát. Senki nem értett semmivel. A kultúrához közel kell, hogy legyen. Ez nagyon-nagyon fontos. És igazából, amikor vitatkozunk a zenéről, sokan azt mondják, de nekem ez a stílus, ez fontos, és ez még közel áll az én szívemhez. Miért még nem jó ezzel a hozzáállása? Olyan, úgy szó, annyi idegesítményben. Ki érdekel, hogy mi az, ami közel áll a te szívedhez? Ha én tartanék most egy előadást, 10 kritérium, hogy mi legyen a NSA Fritz Robi szerint. Ki érdekel a Fritz Robinak a véleménye? Nem vagyok zenész, nem vagyok zenész. Mi az, ami közel a kultúrhoz? Hogyan tudjuk elérni az embereket, hogy hogyan tudjuk csomagolni az evangéliumot, hogy mi értsük az evangéliumot, érted? Erről van szó, amit azt jelenti, hogy mindenki kicsit a saját stílusa, kicsit háttérbe kell szorítani. És azt mondja, hogy most én nem vagyok a középpontban, nem én vagyok a fontos itt. Az evangélium, az Isten országa, ez ami fontos. De mindenki annyira önző módon keresi saját kis zenei világot. És közben tömbön teszünk egy mást. És az evangélium nem megy előre. A Biblia sok szabadságot ad nekünk. Sok szabadságot. Nem kötődik mi kezünket. Mint a muszlimok. Ha voltál egy muszlimán, hogy mondják? Nem egy Isten tiszteletben, hogy mondják egy muszlimának a
Mecset.
Köszönöm. Ha bementél egy mecsetben, hogy hangzik a zene mondjuk Londonban vagy Szaúd-Arábiában? Egy pont. A muszlimán zene nem fog változni. Mindegy, hogy Amerikában van, ugyanaz. Nem rugalmas. Mert nincs ott az élő Isten. És pontosan az a gyönyörű szépség a keresztény zenében, hogy a keresztény zene át tud ugrani a határokon. És tud változni. És szeretik a kereszténységet Kanadában és Ecuadorban, mert másképpen lehet énekelni. Isten ad szabadságot, kreativitás, lehetőségük az ő népének, és ezeket kell használni. Nem véletlenül, hogy a Golgotai gyülekezet szaporodik. Testvérek, akartál, hogy kicsit beszéljük a Golgotáról, lehet, hogy itt van a pillanat a Golgotai kápolnában, hogy ha remélem mindenki fölvetett a kávézóban, és látta a térképet, hogy hány Golgotai gyülekezetek vannak Amerikában, és hány vannak világszerte. Igen, de ez csak az európai. És ha megnézed az egész világi térkép, Amerikában rengeteg van, és a golgotások, amik Kaliforniával elindultak, nem mentek Mexikóba, nem mentek Kanadába, nem mentek Ázsiába, nem mentek ide-oda. Hova mentek? Itt. Vajdába. Magyarországra mentek. És itt van az ő központjuk. Ez az ő legnagyobb iskolájuk világszerte. Ez most lett akkreditált. És szaporodnak, és egyre több gyülekezet van Magyarországon, és innen mennek Moszkvába, Londonban. És amikor a református lelkészek a Magyarországon, hát a golgotások itt vannak, de hát 5 év múlva, hát kifognak, nem lesznek. Fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek. Ez most kezdett szaporodni. Ez egy nagyon nagy egyház lesz 10-20 év múlva. Mert nagyon jól csinálják a dolgot. Tanítják a Bibliát. Nagyon tanítják a Bibliát. Ezt még sose voltam, de valaki oda fog járni, fogjátok látni, hogy folyamatosan végig mennek a Bibliában. És ha valaki akar tanulni a Bibliáról, ott fogsz tanulni a Bibliáról. Nem csak a mai ige, ahol lépkedjünk, és első Péter, első János, de sose összefüggésben, hogy miről szól azok a bibliai könyvek. Így tanítják a Bibliát, és így nyomják a zenét, ami közel áll a kultúrához. Nem mindig a legjobb zene, de én már részt vettem Golgotai én koncerteken, és nagyon jó, kiváló. És ha a történelmi egyházak nem fognak változni, akkor tényleg elfogy a fiatalok, és lehet, hogy 20 év múlva meg fogunk tárgyalni, most mit is történt itt? Borzasztó ez a hozzáállás. Borzasztó. Nekünk kell változni. Bírtott bárgyak, mi igyekszünk változni, igyekszünk új éneket behozni az Isten tiszteleten, és ezt az előadást tartottam a mi gyülekezetünknek, és a lelkészek ott volt, és ő nagyon-nagyon nyitott volt, nagyon örült ennek a 10 pontnak, és ezen a 10 pont szerint fogunk előre haladni, és új énekeket begyűjteni, és használni a református énekeskönyv mellett. Tehát nem kell kidobni a régiet, de újakat be kell hozni. Egyenlőre elég a gókotásokra, mást is tudunk mondani, de a lényeg az, hogy sok dolgot nagyon jól csinálnak, és fognak szaporodni, és az Isten meg fogja áldani őket. Mert mernek a kultúrára nézni. Tehát, menjünk tovább, hogy még egy pontot. Az orgon az nagyon-nagyon távol áll a kultúrhoz. Egy palázs nagyon-nagyon távol áll a kultúrhoz. Nem kell orgonát használni, zongorával lenne kísérni sok számban, vagy engedni a gitárt, vagy fuvalával, ez sokkal közelebb áll az emberhez. Ja, és majdnem mindig kihagytam, hogy mert ha hagyunk egy szám, ami távol áll tőlünk zeneileg, akkor van ez a bizonyos szöveg, de a zene miatt a falra mászunk, ugye? De ha nagyon jó a zene, akkor a földbe mászik a szöveg. Ez a különbség. És ez, amit én tapasztalom minden hét, hogy én a falra mászok, hogy ez a szörnyű zene. Olyan lassú nyomják az orgona, annyira távol az én lelkemtől, de nem az én lelkem. Én csak egy tipikus ember vagyok a 21. században. A gitár sokkal közelebb áll a legtöbb emberhez. És emiatt a fülbe mászik a szöveg. És az ember tovább is énekeli egész nap. És így írja az éneket a misszióban. Oké. 9. pont. Hogy a szöveg és a dallam egymáshoz illik. Ha vidám, vagy örömteli, akkor a győzelmes szöveg, akkor a zene is legyen ilyen tempós és gyors. Vannak olyan számok, amit ezek két dolog nincsenek szinkronban. Egy nagyon mély tartalmú szöveg, és akkor mindenki csak boldogan énekli. Ez milyen dolog? Ez borzasztó. Legyenek szinkronban. Itt használom az Isaac Watts mint példa, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt, hogy csak a napnak fényesül. Úr lesz a messze tengerék, hol a hol nem fogy és nem telik. Gyönyörű szép dalom, szöveg, együtt van. Ez egy fantasztikus szám. Nem véletlenül. Isaac Watts, ő volt a leghíresebb református író az egyház történelemben. Ő 750 számot írt. És mi volt az ő hozzáállás az egész? Ő, mint egy kisfiú, az ő apukája lelkész volt. És mind egy tipikus református, csak lehetett énekelni zsoltárokat. És az Isaac Watts, mint egy kisfiú, kicsit megunta. És azt mondta, apuka, nem tetszik ezek a zsoltárok, nem is értem, hogy miért énekeljünk zsoltárokat, amit az új szövetség előtt Krisztus már eljött, és ezek a zsoltárok csak messziről mutatnak, hogy majd eljön a megváltó valamikor. Miért nem énekelünk Jézus Krisztusról? Szapokája azt mondja, hogy fiam, ha te azt mondod, hogy jobban tudod írni egy pár számot, akkor te írjál. És mindig egy kisfiú kezded írni. És 750 számot írt, és mindegyik gyönyörű, és ez egy tipikus példa, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt. Betette Jézus a zsoltárakban. És tovább is énekeltek ezek a csodálatos zsoltárak, csak ott volt Jézus benne. Tehát Isaac Watts-nak ez az egyetlen egy száma, ami benne van a énekeskönyvben református. Tudom, hogy sokan nem vagytok reformátusok, ez az előadás főleg elkészült a reformátusoknak, csak hogy nem is tudom, hogy az ő másik száma valahol létezik egyáltalán egy magyar énekeskönyvben. És nekünk, mint keresztények, nekünk nem szabad hátat fordítani a történelemnek, ugye? Mert mi egyek vagyunk, ez a láthatatlan egyház. A történelem nagyon fontos. Egy másik példa, amit fogok kérni most, hogy Viktor énekelje nekünk, és akkor a 10. pont az nagyon rövid, és lezárom, az, hogy a spirituálik. Miért szépek a spirituálik? Mert nagyon mély tartalma van, és a dalom nagyon lelassul, ugye? Tudsz lélegezni a számban. Nem csak énekeled, miről volt szó, ott vagy, benne van a számban, amikor énekeled. És sokszor megismétli a szöveget ezek a spirituális. Mintha elmélyülnél, vagy az angolban amikor azt mondják, hogy amikor az ember akar, hogy mondják azt? Nem memorizálom. He is. Ki mit az adat?
Jézus.
Valaki segít.
Ilyen, hogy azt
mondom.
Próbálom kitalálni. Akkor kitalálunk, de egy másik. When you meditate. When you meditate. It's like meditation. Megismétled a szöveget, és mintha meditálna, elmélyülnél. Egy nagyon egyszerű versben, egy nagyon mély gondolatban. És hogy Viktor fogja ezt énekelni, ez az egyik kedvenc spirituálom. Többet fogok mondani, mert az csak manipuláció lenne. Csak a 10. pontot. És jó négeresen, jó? Jó négeresen.
Jó. A reneszánsz inspirál minket a zene, hogy imádjon Isten tágasabb értelemben. Tehát amikor énekelünk, vigyázunk, hogy csak én és az Úr, csak egy individuális kereszténység. Leülök és nem érdekel, hogy ki van körülöttem, mert meddig az Isten tisztelt, hogy én fogom imádni Isten. Ne felejtsük el,
Isten azt mondja, hogy én leszek a ti Istenetek, és ti lesztek az én népem. És hívod minket nem csak magához, hívod minket egy közösséghez, hogy foglalkozunk egymással, és együtt, mint egy csapat, kivonulunk a társadalomban, amire olvastak az Ézsaiás 1-ben. Ha nem foglalkozunk társadalmi dolgokkal, és a Golgota foglalkozik társadalmi dolgokkal. Mennek ki, hajléktalanok hozott között vannak, stb. Van egy prostitúció szolgálat is Budapesten. Csinálnak, nézzetek meg a weboldalon. Szégyen és gyalázat, amit... Na. És amikor énekelem, az ének nem csak búzik minket, hogy Isten imádjuk, búzik minket, hogy egymásnak a terhét hordozunk, és hogy menjünk ki. Mikiás 6-8, éppen a Golgotások megzenésítették ezt a számot. Mikiás 6-8. Ki az, aki tudja, mi az a vers? Ember, Isten, ó ember, mondta meg neked, hogy mi az, amit az Úr vár tőled. Azaz, most Mikiás 6-8. Azért tudom ezt, mert a Maranatha énekesek megzenésítettek ezt. Mondjam el, nem fogom énekelni. He has shown thee, O man, what is good and what the Lord desires. What is good and what the Lord desires of thee, but to do justice and to love mercy and to walk humbly with thy God. Három dolog, amit az Isten kíván tőlünk. Az, hogy járjunk alázatosan az Úrral, kiáltsunk az igazságért, és szeressünk irgalmasnak lenni. Ez a legfontosabb vers az Ószövetségben, testvérek. Hát összefoglalja, mi az, amit az Isten kér az ő népétől. Az, hogy merjünk az igazságtalanság ellenállni, a korrupció, az igazságtalan vezetők, politikus ellenállni, hogy ne nyomják le a sötétséget a szegényeken. És ugyanakkor, hogy szeretjünk irgalmasnak lenni. Hogy szeressük irgalmasnak lenni. Foglalkozunk a szegényekkel, az árvákkal, ugye? Az özvegyekkel. Ez a mi dolgunk, mint keresztények. És valahogy a kettő között lenni, a korrupt hatalom és a szegények között helyezi az egyházat. Ez az, amit az Isten kér tőlünk. Ezt a három dolgot járjunk alázatos vele. És testvérek, az ének kell, hogy buzdítson minket. Hogy segít, hogy emlékeznek az ígéről, és hogy küldjön minket a társadalomban. Ez az egyik szerepe az ének. Jó. Azt hiszem, hogy ezzel is be is fejezem, ezzel a gondolattal, hogy amikor gondolkozok a zenéről, nagyon sok vita megy, nem tudom, hogy olvassak ezek a viták, nagyon szörnyű látni, olvasni ezeket, amik röpködnek az e-mail, vagy az interneten keresztül, ezek a blogokon. És amit általában történik ezek a vitákon, nem holisztikusan nézik a zenét. Az egyik kiáll, és csak az egyház történelem, vagy a hagyományod fontos. Azért nem szabad változni és új éneket használni, mert mi ének vagyunk. Ez a mi identitásunk. Jó érvelés?
Nem.
Kevés. Nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés, amit a Berkesi Sándor és a többiek hangoztatnak. Mint professzor zenészek nem akarnak változni. De az se elég, hogy csak foglalkozunk, hogy mi zajlik a társadalomban. Az se elég. És csak változunk mindent, dobjuk ki a régi hagyományokat, és csak amit tetszik a világ. De úgyis, az se jó, ugye? Az se jó. De van egy még egy szempont, hogy mit tanít a Biblia? Mit tanít a Biblia? És amikor érvelünk, hogy milyen zene kellene lenni az egyháznak, az Isten tiszteletünkön, akkor ezt a három szempont holisztikusan kellene látni. Minden három fontos. Egyik sem fontosabb, mint a másik. És amikor az emberek érvelnek, általában kiveszik az egyiket, és nem veszik szempontot a másikat. Hadd imádkozok, 11 óra 20 van. Én szívesen hallanám tőletek egy kis visszajelzést, hogy mit gondoltok a zenéről, saját életekre nézve, saját gyülekezetekre nézve. Hadd imádkozom is, akinek mennie kell, akkor... Mennyi atyán, köszönjük, hogy te vagy az, aki hívsz minket magadhoz, hogy merjük kiáltani, merjük te hozzád énekelni, magasztalni téged. Köszönjük, hogy te vagy a Teremtő Isten és a Megváltó Isten. Köszönjük, hogy így szeretsz minket, taníts minket, buzdíts minket, hogy mit jelent téged imádni. Mit jelent megállni előtted, és felemelni a szívünket, leborulni előtted. Taníts minket, hogy te maga vagy az életnek a legnagyobb örömforrása. Taníts meg minket ezt, a te dicsőségedért itt Magyarországon. Biztos nem.